Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 92. Zsoltárunkat énekeljük. A 92. Zsoltárunkat, ami így kezdődik, ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Foglaljunk helyet, testvérek, és dicsérjük tovább a mi Urunkat a 168. dicséretünkkel. 168. dicséretünket énekeljük el mind a 4 versével. Ó, Atya Isten, irgalmas, nagy Úr! Ó! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvéből a 142. Zsoltárt olvassuk. A 142. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Dávid tanítása, imádság a barlangban létekor. Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, mikor elcsügged bennem az én lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, melyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra, és lásd meg, hogy senki nincsen, ki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Hívlak téged, ó Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földjén. Figyelmezz esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Vezest ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet. Az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézusért, köszönjük te néked, hogy hozzád jöhetünk ezen a vasárnapon is. Úgy, ahogy vagyunk, ahogy annak idején Dávid is kiöntötte előtted a szívét, mi is ugyanúgy tehetünk. Látod, hogy mi szívünkben sok bűn lakozik, ahogy az övében is annak idején, és amellett sok aggodalom, félelem, gyötrődés, ki tudja mi minden. Te tudod, hogy mi minden. Köszönjük néked, hogy oda borulhatunk eléd, és a börtönből, amiből nem tudunk kijönni, segítségül hívhatunk téged, mint ahogy a régi király is tette. Köszönjük, hogy te nem változtál, ma is ugyanaz a szabadító Isten vagy, aki lehajolsz gyermekeidhez, aki kiáltanak hozzád, és megszabadítod őket a bűnből is, meg mindazoktól az egyéb dolgoktól, amik szorongatják, kínozzák őket. Köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk téged a kegyelmedért, a szeretetedért, amivel hozzánk fordulsz. Mi tudjuk azt, atyánk, hogy egyedül Krisztusért teszed ezt, egyedül ő érte, mi nem érdemeljük, semmit nem érdemlünk tőled, de köszönjük, hogy ő érte, szerető atyánk vagy. Kérünk, hogy fordulj most is hozzánk ezen az Isten tiszteleten, és tanítsál minket, add, hogy megértsük, szívükbe forgassuk, és magunkkal vigyük a te igédet, és kihasson az a hozzád való viszonyunkra, és az embertársainkhoz való viszonyunkra, és egyáltalán arra, hogy élünk. Kérünk téged, hogy legyél velünk is, és áld meg mindazokat a gyülekezeteket, ahol ma összegyűlnek, hogy téged dicsérjenek és magasztaljanak. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy meghallgatott fohászkodásunkat fiad nevéért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetés előtt a 162. énekünk első versét, 162. dicséretünk első versét. Ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 6. részéből olvassuk, a 9. verstől a 13. versig. Jézus Krisztus mondja, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézus tanításait vesztük már jó ideje. Úgy látszik, ez ilyen kimeríthetetlen téma, soha nem érünk a végére. De hát van-e nemesebb tanítás, amiből belemélyedhetünk, mint a megváltó Urunknak a tanítása? És van-e, ami nagyobb békességet, örömöt szerez nekünk, vagy ami inkább hálára indít bennünket, mint az Úr Jézusnak a tanítása? Szóval jó ez így. Egyik tanítása drágább a másiknál. Olykor úgy tanított az Úr Jézus, hogy kérdezték valamiről, és akkor kifejtette a tanítást, vagy volt olyan is, hogy nem kérdezték, de kérdezés nélkül is kifejtette a tanítását. Itt az imádsággal kapcsolatban azt olvassuk, hogy a tanítványai kérték őt. Máténál nem olvassuk, de Lukács variációjában olvassuk, hogy oda mennek hozzá, és mondják neki, hogy ahogy keresztelő János tanította a tanítványait imádkozni, te is tanítsál bennünket imádkozni. Jézus meghallgatta a kérdést, és tanította őket imádkozni. Úgy tanította, hogy egy imádságot tanított nekik. Különös dolog volt ez az akkori világban. A zsidók között szokás volt, hogy az egyes kegyességi csoportok saját imádságot írtak, és azt tanították. Már magukban, ezekben az imádságokban kifejeződött az ő hitvallásuk. Mit tartanak fontosnak az Istennel való kapcsolatba. Így volt ez keresztelő János kapcsán is, és más zsidó csoportok kapcsán is, ahogy az egyház történeti kutatások ezt kiderítették. Szóval Jézus nem valami nagy újdonságot tett, amikor az ő követőinek is egy saját imádságot tanított. Azóta is ezt az imádságot mondjuk. Tulajdonképpen talán az egyik legrégibb keresztény dokumentum, úgy hívják, hogy Didache, ez a szír keresztény egyháznak a rendje, Isten tiszteleti rendje, az első és második század fordulóján keletkezett. Már abban is ott szerepel a mi atyánk, mégpedig egy doxológiai résszel a végén, ami Lukácsnál egyébként hiányzik, tudnilik ezzel, hogy mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség. Tehát ez jelzi, hogy ezt az imádságot a keresztények már egész korán elkezdték mondani. Nem csak úgymond mintának tekintették, amihez hasonlóan kellene imádkozniuk, amikor imádkoznak, hanem magát az imádságot, a minta imádságot is elmondták. Sőt, valószínű egyes jelek erre mutatnak, hogy naponta háromszor el is mondták, mert a zsidóknál volt egy ilyen szokás, a farizeusok csoportjánál, hogy ők napkeltekor is és napnyugtakor is elmondták a Sömá Jiszrájelt, és aztán utána Jézus korában már a délutáni áldozat idején is elmondták. És akkor ennek mintájára úgymond a keresztjének átvették, hogy háromszor mondták el naponta a mi atyánkot. Reggel, este és aztán valamikor délután. Summa summarum, hogy oda figyelünk mi most a következő vasárnapokon erre az imádságra, azért, hogy Jézus minket is taníthasson imádkozni, ami általában a kegyességi életünknek az egyik legelhanyagoltabb részlete. Tanítson minket imádkozni, vagy a tanítása által felülvizsgáltassa az imádságaink tartalmát, célját, megújítsa ima életünket. Ma először a megszólításra figyelünk, aztán majd a következőkben a felsorolt 7 kérésre, és a legvégén a dicsőítő lezárásra. Hát kezdjünk is hozzá. Hogyan kezdjük az imádságot Jézus tanítása szerint? Hát megszólítással. Emberi kapcsolatainkban is nagyon fontos az, hogy megszólítunk valakit. Én is így kezdem az Isten tiszteletet, hogy kedves testvérek. Így kezdődnek az emberi kapcsolatok általában. Normális megszólítással, tiszteletteljes, szeretetteljes megszólítással. Az imádság is így kezdődik. Megszólítunk valakit. Nos, Jézus azt mondja, hogy a mennyei atyánkat szólítsuk meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Nem csak mi imádkozunk, a világban nagyon sok ember imádkozik még. Imádkoznak Buddhához, Allahhoz, Szűz Máriához, szentekhez, szellemekhez, tárgyakhoz. Nékünk Jézus azt tanította, hogy a mennyei atyához imádkozzunk. Van egy híres kisregénye Ernest Hemingwaynek, ami egy pincérről szól, aki egy kávézóba dolgozik. Olvassuk ebben a kisregényben, hogy az éjfél elmúlik, a kávézó kiürül, és a pincér elgondolkozik, hogy mit is csinált aznap, és akkor azt mondja magába, minden egy semmi volt, és az ember is semmi. És elkezd egyszer csak ez a pincér imádkozni, idézőjelbe teszem, mert a mi atyánkot mondja, de egy ilyen szörnyűségesen kicsavart formában. Mi semmink, aki vagy a semmiben. Semmi a te neved. A te semmid jöjjön el. A te semmid legyen meg úgy a semmiben, mint a semmiben. A mindennapi semminket add meg nekünk ma. Szabadíts meg a semmitől, mert tied a semmi, és a semmi, és a semmi. Áldás a semminek, ami tele van semmivel. Ez az ima egy ateistának az imája, akinek üres a menny, szegény öngyilkos Hemingway, Isten káromló imádsága. Persze nagyon sok kortársunk hasonlóan érez ő hozzá, nincs Isten, nincs atyám, nincs megváltó, nincs Szentlélek, üres a menny, akkor hát kihez is kellene imádkoznom? A semmihez? Hát nem imádkozok. Mit mondjak én a semminek? Minek kérjek bármit a semmitől? Miért dicsérjem a semmit? Így valóban nincs értelme imádkozni. De hogyha hiszünk abban, hogy van Isten, aki mennyei atyánk, akkor szabad megszólítanunk őt. Sőt, őt kell megszólítanunk. Mennyei atyánk. Természetesen megszólíthatjuk már mi az Úr Jézus Krisztust is. Vannak rá példák, hogy imádkoznak hozzá már a Bibliában, imádják őt már a Szentírásban, mi is tehetjük. De most nem erre figyelünk, hanem arra, amit ő tanított a tanítványainak, és ő azt tanította, hogy ahogy ő szólította meg az atyát, úgy szólítsuk meg mi is az atyát. Jézusról olvassuk többször, hogy imádkozik, sokszor olvassuk róla, és általában, ha leírja, hogy mit imádkozott, vagy kihez imádkozott, akkor mindig az atyát szólítja meg. És Istenről sokszor így beszélt, már 12 éves korában, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. Atyám, a Getsemáné kertbe ugrok, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Sok ilyen megjegyzés van. Ti is úgy szólítsátok, mondja a tanítványainak, ahogy én szólítom. Mert nekem is atyám, de nektek is atyátok. Más értelemben majd egy kicsit beszélek még erről. Egy kicsit más értelemben atyánk nekünk az Isten, mint Jézusnak, és mi más értelemben vagyunk fiai, mint ahogy Jézus, de mégis így szólíthatjuk meg őt, mi is, ahogy a mi Urunk. Megszólítás. Nézzük azonban másodszor, hogy mit tanít az atyáról ez a megszólítás. Az első dolog, amit tanít, az, hogy ő személy. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem, hogy azt mondjátok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Aki vagy a mennyekben, aki a mennyekben vagy. Nem azt mondjuk, hogy ami vagy. Számos ember az Istent személytelen erőként, hatalomként, sorsként, principiumként, valami világ energiaként, kozmikus energiaként tartja számon. Számukra Isten nem személy, akikkel emberi személyek, személyes kapcsolatra léphetnének. Ezeknek az amiknek semmi közük nincs az akihez, ami mennyei atyánkhoz. A az Úr Jézus Krisztus atyához, aki személyként létezik, akit megszólíthatunk, és aki egyébként értelmesen meg is hallgat bennünket, és aztán értelmesen szól is hozzánk a Biblián keresztül, és válaszol az imádságainkra, válaszol a problémáinkra. Ha azt kérjük tőle, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, vagy azt kérjük, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, meghallgat minket. Ő személyes lény, az Isten személy. A második dolog, amit tudatosít bennünk az Úr Jézus, hogy ő egy atyai személyiség. Nem azt mondjuk egyszerűen, hogy mi Istenünk, hanem azt mondjuk, mi atyánk. Atyánk. Amikor a tanítványok az Úr Jézus szájából azt hallották, hogy így szólíthatják Istent, akkor valami egészen szokatlant, valami egészen új dolgot hallottak, mert akkoriban a gyerekek szólították így az édesapjukat. Ilyen becéző, arám megszólítással, abbá, apácskám, apuci. A Talmud meg is jegyzi, hogy a zsidó gyerekeknek az első két szava, amit mondanak, az abba, az apuka, és az imma, az anyuka. És most Jézus azt mondja, hogy hát így gyereknyelven szólítsátok meg az Istent. A zsidó rabbik éppen azért, mert a gyereknyelvhez tartozó szó volt ez az abba, atya, ezért azt mondták, hogy ne szólítsátok így Izrael atyát. Az Ószövetségben Isten szerepel atyaként, ő Izraelnek az atya. De nem szólították meg az abba szóval Jézus kora előtt, Jézus korában se, és még vagy 100 évig nem imádkoztak így a zsidók. Jézus pedig már azt tanította a tanítványának, hogy gyermeki bizalommal szólítsátok meg, aki imádkozik hozzá, apácskájának szólítsa, apukájának, apucinak szólítsa az Istent. És így tárjátok elébe a kéréseiteket. Kérjétek, hogy szenteltessék meg az ő neve. Kérjétek, hogy jöjjön el az ő országa, legyen meg az ő akarata, mint a mennyben, úgy a földön is. És legyenek ott a ti szükségleteitek is, hogy adja meg a mindennapi kenyeret nektek, és bocsássa meg a vétkeiteket, és ne vigyen a kísértésbe, a nehéz élethelyzetbe, és szabadítson meg a gonosztól, a sátántól, aki állandóan ott settenkedik körülöttetek. És ő dicsőítsétek, mert övé az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön, örökké. Ő a ti mennyei atyátok, páratlan atyátok van. Annyira csodálatos, testvérek, hogy mi ezt a mennyei atyát, noha nem látjuk, de ő Jézusban kijelentette magát, és Jézus azt mondta egyszer, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Milyen ez a mennyei atya? Olyan, mint egy földi atya, mint egy földi apuka? Nem olyan. Olyan, mint Jézus. Aki engem látott, látta az atyát. Ő általa láthatóvá, megtapasztalhatóvá tette magát a mennyei atya. Az ő szavaiban, az ő tetteiben, az ő személyében, mint egy tükörben szemlélhetjük az atyánkat. És látszik, hogy a mennyei atyánk nem egy emberevő óriás, nem egy diktátor, nem egy kegyetlen zsarnok, nem vérszomjas szörny, nem öröki fiú, kicsapongó lélek, nem iszákos, nem durva, hanem szeretetteljes. Még a legeszményibb apánál is, földi apánál is eszményibb, tökéletes, teljességgel páratlan mennyei atya. Mindig óvakodnunk kell, testvérek, hogy a mennyei atyánkat ne valami emberi apa szerint képzeljük el. Vannak olyan gyerekek vagy emberek, akiknek az édesapjuk nagyon jó ember volt. És akkor gondolják, az atyaisten is olyan, mint az apám. Persze vannak, akiknek az apjuk nagyon zsarnoki volt, vagy a nem törődöm olyan közönyös, szeretetlen vagy hideg szívű ember, és azoknak is ott van a veszély, hogy biztos a mennyei atya is ilyen, mint az én apám volt. De soha ne a földi apánkról képzeljük az Istent. Mindig Jézusra nézzünk. Az Isten olyan atya, mint ami ennek Jézusban megmutatta magát. Nem olyan, mint a mi apánk volt. Akár jó apa volt, akár rossz apa volt. Az viszont biztos, hogy fordítsak egyet a dolgon, hogy ha mi földi apák vagyunk, itt vannak egy páran férfiak, és akik apák valamilyen módon, sőt már lehet, hogy nagyapák, sőt lehet, hogy már dédapák is, mi apák tanuljunk Istentől, hogy milyen igazi jó atyának lenni. Tőle tanulhatjuk meg. Nem ő olyan, mint mi, hanem nekünk kell olyanokkal lenni, mint ő. Ugye fordítva van a dolog. Tőle kell tanulnunk azt, hogy milyen édesapák legyünk mi, és az ő tükrében nézve tudjuk megállapítani, hogy egyáltalán jó apák voltunk-e. Mert lehet, hogy már gyerekeink elmentek, és most már nem vagyunk olyan értelemben a nevelőik. De lehet, hogy sok mindenben megítél minket Isten atyasága, mert hát nem egészen úgy viszonyultunk, vagy arra tanítottuk a gyerekeinket, mint amire kellett volna. Ha olyanra tanítottuk, és igyekeztünk olyanok lenni, mint a mennyei atya velünk, akkor jó, akkor adjunk hálát. Ha nem, akkor inkább tartsunk bűnbánatot, és azt hiszem, hogy inkább ebbe az irányba hajlik a szívünk, sajnos. De nem baj, jó van ez így. Tehát visszatérve az Istenhez, azt mondja Jézus, hogy őt így szólítsátok. Apukám, ezzel a gyermeki bizalommal forduljatok hozzá. És aztán a harmadik dolog, amit mond róla, hogy ki vagy a mennyekben, vagyis megmondja Jézus, hogy hol lakik ez a mi mennyei atyánk. Hát a mennyekben lakik. Jézus sokszor említette azt, hogy az atya, az ő édesatya, az a mennynek és a földnek ura. Vagyis az egész mindenségnek ura. A menny az a teremtett világnak az a része, amiket a testi szemeinkkel, vagy érzékszerveinkkel, de még ha ezeket meghosszabbítjuk valami tudományos megismerést szolgáló technikai eszközzel, még akkor se tudunk hozzáférni. A menny a teremtett valóságnak valami számunkra hozzáférhetetlen része. Teremtett valóság, de egyszerűen nem bírunk hozzáférni, csak onnan tudunk róla, hogy Jézus beszélt róla. És, és kijelentette nekünk, hogy van ilyen, hogy menj. Ráadásul nem csak Jézus beszélt róla, hanem az Ószövetségben is olvasunk, hogy egyeseknek megadatott, hogy belássanak oda. Ézsaiás látta mennyei trónt, Isten trónját, és aztán leírta. Akkor Dániel látta az isteni világot, a mennyei világot, és ő is leírta. Új szövetségből a jelenések könyvét olvassuk, mert János apostolnak is megadatott, hogy belásson a mennybe. És látta, hogy ott van Isten, és ott vannak még más egyebek is. Hogy Jézus azt mondja, hogy ott a mennyei világban van a mennyei atya. És ez a mennyei világ, gondoljuk, hogy nagyon messzi van tőlünk. Igazából nincs messze tőlünk. Egészen közel van hozzánk, szinte karnyújtásnyira van tőlünk. Elizeus prófét ott ült a hegyen szolgájával, aki nem látta, amit a próféta látott, hogy őket nem csak az ellenséges haderő veszi körül, hanem még az ellenséges haderő meg köztük, ott táborozik Isten serege. A láthatatlan angyali sereg. Mondja Istennek a próféta, hogy nyisd meg a szemeit, hogy lásson már. Messze van a menny az angyalaival, de hogy van messze, ott van körülöttünk, ott van karnyújtásnyira tőlünk. A tapasztalható, érzékelhető világunktól karnyújtásnyira Isten távol van tőlünk, a mennyei atyán távol van tőlünk, halló távolságon, látó távolságunk kívül, dehogy is. Egészen közel van hozzánk, közelebb, mint gondolnánk. Ugyanakkor, ha most nagyon ilyen pontos akarnék lenni teológiailag, akkor azt kellene mondom is, hogy a mi atyánk a mennyben is lakik, és ugyanakkor a mennyen kívül is lakik. Ez egy ilyen furcsa dolog, de mégis azt kell mondani, hogy őt a teremtett valóság nem tudja magába foglalni. Semmi teremtett dolog az Isten teljességét nem bírja magába foglalni, mert ő a teremtő. Olyan, mint hogyha a tengert bele akarnánk tölteni egy pohár vízbe, csak egy pohárba. Tehát a tengert nem lehet bele tölteni egy pohárba. Az sokkal nagyobb annál. Tehát most ennek az analógiájára Isten sokkal nagyobb annál, mint hogy egy teremtett valóság, akár a menny valósága is magába tudná foglalni. Ő a mennyben is van, és azon kívül is van. Ahogy Salamon mondta, hogy őt az egek egei se fogadhatják be, nemhogy ez a templom, amit ő épített neki. Így mondja a templom szentelési imába. Isten mérhetetlen, hatalmas. De ugyanakkor mégis Jézus itt nem bonyolódik, hála neki, nem bonyolódik ilyen teológiai okfejtésekbe, hogy a véges befogadhatja a végtelent, hanem azt mondja, hogy a ti mennyei atyátok a mennybe van, ennyi elég, ha tudtok. És akkor közel van hozzátok. A függöny másik oldalán van, és hall benneteket, és lát benneteket, és számon tartiteket, szeret benneteket, kész beavatkozni az érdeketekben, kész cselekedni az érdeketekben. Olyan csodálatos ez, hogy Jézus így beszélt a mennyei atyáról, és már csak ez a kis rövid megszólítás, amit kimondunk az elején, már is ilyen mély tanításokat. Ő személy. Ő atya a maga páratlan ságában, egyedülállóságában, aki a mennyben van, de nem messze tőlünk, hanem közel hozzánk. Őt szólítsátok meg. Mit kérdez tőlünk, kérdezem harmadszor, ez a megszólítás. Kedves testvérek, ez a megszólítás kérdez bennünket. A maga sajátos módján tudnélik, arról kérdez, hogy Isten gyermekei lettünk-e már. Isten gyermekei lettünk-e már, mert ha igen, akkor van jogunk Istent atyánknak nevezni. Ha nem lettünk, akkor is megtehetjük, de nincs hozzá jogunk, mivel nem lettünk még gyermekei. Azt írja a Biblia, hogy születésünktől fogva mi kik vagyunk. Így mondja, hogy a sátán atyától valók vagyunk. A harag gyermekei vagyunk. Az engedetlenség fiai vagyunk. Ez csak akkor változik meg, amikor Jézust elfogadjuk. Megváltónknak és Urunknak. Amikor bűnösként belekapaszkodunk a mi megváltónkba, és elfogadjuk megváltónknak és Urunknak, és elkezdjük az ő követését. Akkor részesülünk a kegyelembe, megigazítatunk, megkapjuk a Szentlélek ajándékát, és Jézus azt mondja nekünk akkor, mint ahogy ott mondta, a tanítványainak mondta, nem mindenkinek mondta, a tanítványainak mondta, akik már odaálltak az ő követésébe. Ti, így imádkozzatok, ti, mi atyánk, mert általam atyátok lett az Isten. Ha a szívünk testvérek az Úr Jézusé lett, akkor kiálthatjuk, hogy abba, atyánk, hogy a Galata 4-ben mondja Pál apostol, akkor igaz, amit az Efézusi levél második részében ír, hogy hitben van menetelünk az atyához, nekünk, akik az övéi vagyunk, a Krisztuséi vagyunk. A Krisztus gyermekeinek írja János apostol, lássátok, milyen szeretetet adott nékünk az atya, hogy az ő fiainak, Isten fiainak neveztetünk. Értsétek tehát meg, és lássátok ezt, hogy mi csak is az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által, őt elfogadva, őrá bízva magunkat, nekiadva a szívünket, az életünket, csak így lehetünk Isten fogadott fiaivá. És ha azok lettünk, ha a szívünk már csak egy, már nem önmagunk körül forog, meg nem bálványok körül forog, hanem már csak Jézus körül forog, és ő az első az életünkben, a szívünkben, akkor atyánká lett az Isten. Akkor szabad. Jézus feljogosít minket, hogy mondjátok, mi atyánk. Ti így imádkozhattok, mások nem. Megtehetik, de nincs hozzá joguk, hogy az Istent atyuknak. Ti, nektek jogotok van hozzá, mert én hatalmaztalak föl az Isten fia. Isten fiává lettél már? Isten gyermekévé lettél már? Kérdezlek így. Nagyon fontos ezzel szembenéznetek, és ebbe valahogy zöldágra jutnotok. Fogadjátok el az Úr Jézust bűnösként, megváltótokként, és adjátok neki a szíveteket és életeteket, és akkor nyugodt lélekkel mondhatjátok, mi atyánk. Én atyám, mennyei édesatyám. Azt mondja Luther, érdekes, egyszerű megfogalmazás, nekünk a Jézus bőrében, és az ő hátán kell felszállnunk a mi mennyei atyánkhoz. Csak Jézus által lesz nékünk mennyei atyánk, az Isten. De ha így van, akkor csodálatos. Akkor mi az Isten gyermeke, Isten fiai és leányai lettünk, és ő pedig a mennyei atyánk, édesatyánk lett. Nem szabad itt azért szem elől tévesztenünk, testvérek, azt a dolgot, hogy Isten nekünk mindig kegyelemből atyánk. Mindig kegyelemből, csak kegyelemből. Azért a vérért, amit Jézus ontott a kereszten. Kegyelemből, atyánk. És azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy mi az ő fiai lehetünk, de megint csak kegyelemből. Csak Jézus vérért lehetünk Isten fiai és gyermekei. Ezt azért mondom, mert Jézusról is mondjuk, hogy az Isten Jézus atya. De Jézusnak máshogy az atya, mint nekünk. Jézusnak nem kegyelemből az atya, hanem természet szerint. Az atya öröktől fogva szülte magából a fiút. Ott más viszonyok uralkodnak. Jézus az Isten fia, de ő más értelemben fia Istennek, mint mi. Ő természet szerint való fia. Mi meg milyen fiak vagyunk? Kegyelemből adoptált fiak. Nagy különbség van Isten atyasága és Jézus fiúsága, meg a mi fiúságunk, illetve a közt, hogy nekünk hogyan atyánk az Isten. De mégis, testvérek, rá kell csodálkozni arra a méltóságra, hogyha Jézussal összeforrott a szívünk és életünk, akkor mi mégis az Isten családjába kerültünk, és szabad úgy szólítanunk a mennyei hatalmas Istent, mint ahogy az Úr Jézus szólította, apácskánknak. Olyan csodálatos, hogy még ha más értelemben is fia ő Jézus, fia Jézus az atyának, vagy atya Isten Jézusnak, mint ahogy nekünk, de mégis ugyanúgy szólíthatjuk. És olyan meghit és olyan közvetlen kapcsolatba állhatunk mi is az Istennel, mint amilyenben az Úr Jézus Krisztus állott. Nem szabad azért ezt a különbséget mégse szem előtt téveszteni. Ezt azért mondom, mert manapság van egy ilyen tanítás a keresztények között, a fiúság tanítása. Lehet, hogy ti nem találkoztatok vele, de én már igen, majd előbb-utóbb ti is találkozhattok vele, ahol eltévesztik ezt a dolgot. És ahol ma magyarázzák nagy lendülettel a hívőknek, hogy ti az Isten gyermekei vagytok, nézzetek magatokra ennek megfelelően. És akkor a hívők elkezdenek magukra úgy nézni, és egyre nagyobbakká válnak a saját szemükben. Ahelyett, hogy az Isten fiúságról szóló tanítás az alázatosságban növelni őket, ahelyett egyre büszkébbek lesznek, és egyre jobban kihúzzák magukat. És olyanokat írnak le, hogy az ember esze áll meg. Ó, írja az egyikük, sajnos idéznem kell, hogy az Isten asztalánál én ülök a főhelyen. Én ülök a főhelyen. Hát már bocsánat. Nem Jézus ül az Isten asztalánál a főhelyen? Szóval nagy az Isten kegyelme irántunk, hogy a fiaivá fogad bennünket, de mégiscsak a kegyelemből van ez a dolog, és ezt soha nem szabad eltévesszük, hogy erre az alázatra indít bennünket. Csak Jézusért vagyunk elfogadva. Akár mekkora nagy méltóságunk van, mindjárt egy kicsit azért visszafogunk a... Mert ha valaki büszke lehet arra, hogy ő Isten fia, akkor az Jézus. Mert ő öröktől fogva Isten fia, tökéletes fia. Mi meg hálásak lehetünk, hogy azok lettünk, nagyon hálásak és nagyon alázatosak. Mert milyen nagy kegyelem, hogy Jézus eljött erre a földre, az atya küldetésének engedve, és odaadta az életét, értem, hogy én is Isten gyermekévé lehessek. Nem? Tehát alázat és hála lesz a szívembe, és nem egy ilyen, én aztán nem tudom ki, mert én már Isten gyermeke vagyok, ti meg nem vagytok azok. Ez az ének, amit énekeltünk itt egyébként az elején, ez a csodálatos, ez a 168. dicséret, mert ebbe pontosan ott visszhangzik ez az igazi református kegyesség, hogy nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Rossz útra térve még most is ugye bár fiaid és leányaid vagyunk, de sokszor elhagyunk. Áhítjuk mégis szent ígéd, megtérő gyermekit fogad be. Hát ott van benne ez a csodálatos bizalom Isten iránt, hogy ő a mennyei édesatyánk, de ugyanakkor mégis ott van ez a mély alázat és hála is, hogy ez csak kegyelemből van. Tegnap is úgy volt, ma is, és holnap is úgy lesz. És ez alázatra és hálára indít bennünket. Tehát visszatérek oda, hogy mit kérdez tőlünk azért ez a megszólítás? Azt kérdezi, hogy Jézus élette a szívünk. Mert akkor már igazán feljogosítva érezhetjük magunkat arra, hogy mondjuk, és úgy szólítsuk a mi Istenünket, hogy mennyei atyánk. Lüthi mondta egy híres svájci igehirdető, hogy aki a mi atyánkot komolyan akarja imádkozni, nem teheti meg a fiú nélkül. Ez az ima csak is a fiú kezéből származó ajándékként fogható fel. Ha Jézust befogadtuk a szívünkbe, akkor ráadásul vettük a fiúság lelkét, a szent lelket, aki erre a megszólításra indít és fel is szabadít, és akkor mondhatjuk bátran, felkelek és elmegyek az én atyámhoz. Na, az utolsó dolog, hogy mire is int bennünket ez a megszólítás, még erre egy pár gondolatot szánjunk. Először is arra indít, testvérek, hogy Isten félelemmel és bizalommal közeledjünk Istenhez. Kicsit az előbb is beszéltem már erről, de most ezt külön aláhúznám. Erre egyébként a Heidelbergi KT-nak a 120. kérdés felelete tanít bennünket. Óvnék mindenkit attól, a két szélsőségtől, amit megfigyelhetünk akár magunkban, akár úgy egymás között, a hívő testvérek között, hogy neki fogunk Istennel ugye haverkodni. Hát elvégre apácskánk. És akkor ilyen, mintha egy szinten állnánk vele, ugye elkezdünk vele bratyizni. Vagy a másik véglet, hogy féljünk és rettegjünk tőle. Szóval ne bratyizva és ne rettegve, bizalmatlanul méregetve, hanem gyermeki bizalommal, de Isten félelemmel forduljunk hozzá. Így magyarázza egy híres lelkész a 20. században, Forgás Gyula, az Isten félelmet, hogy olyan félelem ez, mely át van szőve áhítattal, csodálattal, az óriási nagyság mellett, egy porszem kicsiségének a tudatával. Tehát miközben látom őt, ez az Isten félelem, hogy ő milyen hatalmas, én meg milyen picike vagyok, meg még bűnös is vagyok, akár fia vagyok, akár nem. Vagy lánya. Tehát azért Isten félelemmel szólítsuk meg. És a másik, hogy bizalommal. Erre azt mondja Forgás Gyula, hogy egy gyerek fél átmenni a keskeny gyaloghídon, de ha apja vezeti, apjában bízva bátran megy. Ezt jelenti a bizalom. Tehát bizalommal. Mennyei atyám, de Isten félelemmel, nagysága és az én kicsiségem tudatába. Erre tanít ez az imádság, és tanít ez a megszólítás arra is, hogy nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon fontos dolog, amit még itt alá kell húznom a végén, mert a mennyei atyánkat így szólítjuk meg, hogy mi atyánk. Nem csak úgy lehet, úgy is lehet, hogy én mennyei atyám, de Jézus tanításában mi atyánk. Mert ő a mi atyánk. És akkor eszünkbe kell, hogy jusson, hogy nem csak egyedül vagyunk az ő gyermekei. Azért az Isten tisztelet végén, amikor együtt mondjuk a mi atyánkot, az milyen szép. Együtt mondjuk. Mi atyánk. És ez, így Jézus ezzel az imádsággal, hogy így mondjam, kiszakít minket a magányosságunkból. Nem csak egyedül az atya és te vagy én vagyok, hanem te is ott vagy, és ott vannak melletted a többi fiak, a családtagok, akár a múltból, akik már elmentek már régen, akár a jövőből, akik még elő se jöttek, és akik most vannak, akik Jézus által Isten gyermekei lettek, mi mind együtt vagyunk, egy nagy közösségnek a tagjai vagyunk, nem ilyen keresztjén Robinsonok, akik valami magányos szigeten éljük az életünket. Ott is lehetne mondani, hogy mi atyánk, és ott se volnánk egyedül, mert nem csak a mennyei atya van velünk Krisztus által, hanem még a többi hívők is láthatatlanul ott vannak. Ő a mi atyánk. Annyira tetszik, ez mindig elmondom Viski Feri bácsit, amikor prédikált az egyik kis faluba. És csak ő volt ott, egyedül a templom szószékén, meg a harangozó néni a hátsó padba. És a Feri bácsi megtartotta a prédikációját, és akkor mondja neki a harangozó néni, hogy de tiszteletes úr, hát ne haragudjon, de hát minek prédikál, hát csak maga van itt, meg én. És mondja neki Feri bácsi, de hát Mariska néni, nem látja, hogy itt vannak az összes szentek? Hát itt van Ézsaiás próféta, itt vannak a többi próféták, itt vannak az apostolok, itt vannak a mennyei angyalok. Itt van az egyház, láthatatlanul, de tényleg ott van, ebben pontosan idéztem Feri bácsi, de ez volt a lényege. Hát hogy ne prédikálnék? Hogy ne hirdetném az ígét? Hát így van, testvérek, hogy Egyszer Moderzon Ernőnek mondta valaki, ez egy híres német igehirdető volt, Moderzon testvér, mi nem összeragasztva, nem összeforrasztva, hanem összekovácsolva vagyunk. Nézett rá a lelkész, hogy hogy érti ezt? Ami ragasztva van, elválhat. Ami forrasztva van, a tűzben szétválhat. De ami egybe van kovácsolva, az soha el nem válhat. Így van, így egyek a hívők egymással. Mi atyánk. Az atya Krisztus által, az ő vére által, az ő nagy kegyelméből egybe kovácsolt minket. És ha tetszik nekünk, hanem kiemel az önmagunk körül forgolódásból, az önzésből, az önimádatból, és közösségben való gondolkozást tanít nekünk. Ebben az imádságban, hogy végigvesszük majd, figyeljétek meg, van-e valami, amit az ember egyes szám első szemébe csak magának kér? Nincs. Ez az imádság nem ismeri azt, hogy én. Mi? Nekünk. Nekünk add meg a mindennapi kenyerünket. Mindnyájunknak. És nekünk bocsásd meg a bűneinket. És minket szabadíts meg a gonosztól. És minket ne vigy a kísért. Értitek, hogy mi? Mi atyánk? Hogyha valaki így Jézus által Isten gyermeke lett, annak a szívében nem maradhat helye az önzésnek és az egoizmusnak. Meg kell tanulni azt, hogy mi vagyunk. Nos, befejezem, az Úr Jézust kérték a tanítványai, hogy tanítsa őket imádkozni. Erre Jézus elkezdte a tanítást. Az imádság létrájának első foka a megszólítás. Drága tanítványaim, drága mindenkori követőim, újszegedi hívő testvérek, így szólítsátok Istent, mennyei atyánk, atyánk, ki vagy a mennyekben. Gyermekei lehettek miattam, és én felhatalmazlak titeket arra, hogy ugyanúgy szólítsátok őt, ahogy én. Nagy különbség van az ő atyasága és az én fiúságom között. Nekem máshogy atyám, és én máshogy vagyok fia, mint ti. De ti is atyátoknak szólíthatjátok kegyelemből. És ti is az ő gyermekei, fiai és lányai lehettek. Így imádkozzatok hozzá, és így mondjátok el azt, ami majd következik. Hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy tanítottál minket imádkozni. Köszönjük néked, hogy arra tanítottál, hogy ahogy te szólítottad örökkévaló atyádat, akitől születtél öröktől fogva, megmagyarázhatatlan titokzatos módon, mi ugyanúgy szólítsuk meg, ahogy te. Pedig mi csak a te véredért való kegyelemből lehetünk fiai és leányai, gyermekei, családtagjai, de mégis te jogosítottál fel arra bennünket, hogy benned híve mi is a mi atyánknak szólíthassuk őt. És egyéni imádságainkban személyesen is az atyánknak nevezhessük. Köszönjük néked, hogy ez nem csak egy üres név, hanem tapasztaljuk is minden napon, hogy nekünk tényleg mennyei atyánk van, akinek a dicsősége foglalkoztathat bennünket, és akihez fordulhatunk minden szükségletünkkel, és aki olyan atyai módon tud minket tenyerén hordozni, aki olyan igazi, páratlan, édesapai módon tud rólunk gondoskodni, tud bennünket védelmezni, akinek gondja van rejánk, aki végtelen szeretettel, türelemmel, jósággal fordul hozzánk. Ezt tapasztaljuk abban, hogy van fedél a fejünk fölött, van ruhánk, amikor nehézségekben vagyunk, van támaszunk, van vígaszunk, van erőforrásunk, mert atyánk, te közel vagy hozzánk, sokkal közelebb, mint gondoljuk. Valóságosan ott vagy, és hallasz, és látsz minket, és cselekszel az életünkben. Köszönjük néked, hogyha fiad által fiaiddá lehettünk. És ilyen meghitt és közvetlen viszonyban állhatunk veled. Mennek és földnek teremtőjével, ami megváltónkkal, a világ újjáteremtőjével. Köszönjük néked, hogy noha most a mennybe vagy, de egyszer meglátunk majd téged, mert az Isten sátora egyszer az emberekkel fog lakni, és eltűnik az a fátyol, ami most még elválasztja a földi világunkat a mennyei világtól, és a menny leszáll a földre, és valósággá lesz. És köszönjük, hogy egyszer majd ott lehetünk körülötted. dicsőítve a fiút, dicsőítve a lelket, dicsőítve téged. Köszönjük néked, hogy ma is már így állhatunk itt előtted, és magasztalhatunk, és így hozhatjuk eléd minden gondunkat, bajunkat is. Nem csak a bűneinket, de egyéb terheinket is. Most hadd imádkozzunk hozzá gyülekezetként a betegeinkért, hogy adj nekik felépülést, a kedves előtte gyógyulást, hordozd őket gyengeségükben, és gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Így kérünk azokért is, akik gondozzák, ápolják őket, hogy légy velük is, és adj nekik is türelmet, és végtelen szeretetet, és lelki erőt, testi erőt is, hogy tudják ápolni, aki rászorul. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi nemzetünkre is. Látod, atyánk, hogy milyen sok ember nem ismer téged, és úgy imádkozik, ha egyáltalán imádkozik, mint ahogy Hemingway pincére. Könyörülj meg, hogy a mi nemzetünk szemei megnyíljon, és minél több honfitársunk észrevegye, hogy itt vagy te, Jézus, és benned látható az Atya, és lehet hozzá térni. És lehetünk mi máshogy is nemzet, mint ahogy most vagyunk. Köszönjük néked a múltunkat, köszönjük néked, hogy emlékezhettünk ezen a héten is arra, hogy volt 1956. Köszönjük néked azokat, akik akkor életüket adták a szabadságért, vagy talán nem adták életüket, de kiálltak a magyar nemzet szabadsága mellett. Kérünk, segíts bennünket, hogy tudjunk tanulni tőlük, adj nekünk erőt ehhez is. De adj erőt még inkább ahhoz, hogy tudjunk tanúságot tenni rólad a mi nemzetségünknek. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a jövőnket. Kérünk, adj a mi népünknek békességet és szabadságot, hogy tudjunk téged kellően tisztelni, és kellően hirdetni, és kellően imádni. És kérünk téged arra, hogy a háborúkat pedig, és a bolond döntéseket te fogd vissza kormányunktól és a környezetünkbe. Adj békességet a mi időnkben a Földön. Köszönjük néked, hogy kérhetünk ezekre, és hisszük, hogy meg is hallgatsz most is bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk. Hétfői ifjúsági órát 19 órától, kedden bibliórát tartunk, Bírák könyvéből veszünk egy részt, ezt bogarásszátok, Sámson életére gondoltam, hogy azt vesszük elő Dióhéjba egy kicsit, úgyhogy nézzétek meg ennek a bírának az életét. Hirdetem, hogy szerdán fiatal anyukáknak vagy asszonyoknak a köre lesz. Titus leveléből olvassuk, hogy az idősebb asszonyok tanítsák a fiatalabb asszonyokat, úgyhogy ezért fiatal asszonykörnek neveztük. Úgyhogy kérlek a fiatal asszonyokat, hogy jöjjenek és vegyenek részt ezen a szerdán 17 órakor kezdődő alkalommal. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, 18-án kedden, 11 órakor Kisteleken búcsúztunk Vetró Mihálynétól, született Göllönt Éva Idától. Isten adjon vigasztalást itt maradott szeretteinek. Hirdetem a jövő vasárnapot, testvérek, amikor is még két dolog történik, ha Isten megsegít bennünket. Az egyik, hogy szeretnénk úrvacsoroztást tartani. Reformáció előtt vagyunk egy nappal, jövő vasárnap 30-a lesz. urvacsorosztásos istentiszteletet tartanánk. Ha már a reformációt említem, akkor hétfőn, 31-én a Kálvin téri templomban lesz a reformációi emlékistentisztelet. Most előtte való alkalmak nem lesznek, de 31-én este 18 órakor lesz a reformációi emlékistentisztelet. Engem kértek fel az ottani szolgálatra is. Tehát ez 31-én lesz. Jövő vasárnap, az még csak 30-a, akkor itt lenne urvacsorosztás, és még egy eseményre készülünk, remélem megadatik, hogy tudnélik Kisteleken is megtartanánk az első Isten tiszteletet az új templomba. Ott is szeretnénk urvacsoraosztást tartani. Meglátjuk még, hogy ez pontosan megvalósul vagy nem valósul meg, de úgy néz ki, hogy megvalósulhat. Remélem sikerül kitakarítani a templomot és odaszállítani a kellő mennyiségű széket, és akkor létrejöhet ez az első Isten tisztelet. Ez még nem az avató Isten tisztelet lesz, ez most úgy mondom csak az első Isten tisztelet, amikor elkezdjük ott a szolgálatot, hogy már ha ott áll a templom készen, akkor ne csak ott álljon, mert kész van, hanem akkor menjünk be oda. Hát innen eléggé lóhalálba kell sietni ahhoz, hogy kiérjünk 11 órára. Én általában késni szoktam egy 5-10 percet, de vasárnap, igen, ez vasárnap. De majd meglátjuk. Lehet, hogyha rövidebbre fogom az ige hirdetést, akkor belefér még az úrvacsoraosztásunk is, meg aztán ki is tudunk békességbe érni, hogyha valaki autókkal ki akar esetleg oda is jönni. Majd meglátjuk még. De biztos, hogy lesz egy olyan istentisztelet, amikor avató istentisztelet lesz, és akkor az egy ünnepélyes alkalom lesz. Minden esetre így terveztük, hogy ha már ott áll a templom, ne csak ott álljon, hanem menjünk be, és akkor tartsuk meg ott az első alkalmat. Az Úr legyen ebbe irgalmas hozzánk, és adja meg, hogy sikerülhessen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 214. éneket. 214. És énekeljük el az első két versét, és utána a 8. verstől a 10. versig, tehát a 3 utolsó versét. Tehát első 2 és 3 utolsó versét. Az első vers így kezdődik, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Nemzeti ünnepünkre tekintettel emlékezve énekeljük most nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség!